Köszöntöm a hallgatókat! Ma is közelebb kerülünk a matematikához és egy matematikus életének fontosabb momentumaihoz. Honnan tudja például egy matematikus, hogy az a probléma, amire éveket áldoz az életéből, teljesen eredeti kérdés, hiszen azt nem egy konkrét valós helyzet generálta, hanem az ő fejében született meg. Lehet, hogy azzal már 100 éve korábban foglalkozott valaki. Honnan tudhatja a matematikus, hogy kik lehetnek a legjobb társai a megoldásban? Milyen tapasztalatok lehetnek meghatározóak, ha külföldre megy, vagy jár-e bármilyen előnnyel, ha megnyer egy akadémiai díjat? Mai vendégem Tóth László Márton, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, akivel gyakorlati témákról is tudunk beszélgetni, például hibajavító kódokról, de neki is fel kell tennem azt a kérdést, ami talán már tipikus ebben a műsorban, hogy mióta tudja, hogy a valóságnál érdekesebb számára az absztrakció.
Hát abban vagyok biztos, hogy szívesebben foglalkozom absztrakt problémák megoldásával. Abban nem vagyok biztos, hogy jobban is érdekel, de az biztos, hogy amint szívesen gondolkozom, az tényleg absztrakt. Tehát, hogyha kapok egy olyan kérdést, aminek azért valóságszaga van, teljesen világos, hogy a probléma valami való életbeli dologból jön.
Például?
Mondok egy olyan példát, ami még egyébként közel áll olyan dolgokhoz is, amikkel én foglalkozom. Tegyük fel, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, hogy két fél kommunikál egymással, üzeneteket küldenek, és előfordulhat, hogy ezekben az üzenetekben hiba lép fel. Olyasmire gondoljunk, a való életben is előforduló dolog, hogy kommunikál egymással két eszköz. De ezek lehetnek akár nagyon távol is, mondjuk, hogyha az ember azt képzeli, hogy egy műhold kommunikál egy földi antennával, rádiójelek segítségével küldenek egymásnak tipikusan biteket, tehát ilyen 0-1 számokat, és az egyik küldi, a másik meg fogja, azért ezek elég messze vannak egymástól, és elég sok minden bezavarhat, bizonyos pontokon hiba keletkezik ebben az üzenetben.
Bocsánat, mi zavarhat be?
Bezavarhat az, hogy valaki más is rádiójeleket küld, vagy az a műhold nagyon messze van, tehát megpróbálom az antennámat úgy állítani, hogy az tökéletesen arra álljon, de azért az nagyon messze van, tehát nem biztos, hogy minden egyes pillanatban ez tökéletesen sikerül, a műhold is mozog. De tényleg, akár csak az, hogy nagyon sok elektromágneses sugárzást tudok elképzelni, ami útközben egy ilyesmibe belezavarhat, de egyébként, mint matematikus, engem pont ez nem érdekel különösebben, én csak elképzelem azt, hogy az én fejemben az absztrakton úgy fordul le, hogy én ülök egy szobában, van előttem egy papír, amire érkeznek nullák és egyesek, azok bárhonnan jöhetnek, és az illetővel, akivel kommunikálok, tudjuk a kommunikáció szabályait, tudjuk, hogy milyen eljárást használunk az üzeneteink kódolására és dekódolására, és nekem az a dolgom, hogy a bejövő nulla egyeket, amikben nem bízhatok tökéletesen, mert nem biztos, hogy pont azt kapom, amit a másik küldeni szeretett volna, nekem az a dolgom, hogy ebből az üzenetet helyreállítsam. És akkor ezzel kapcsolatban nagyon konkrét, precíz matematikai feladatokat lehet kitalálni, amik már teljesen absztraktak, mert az már nem egy valóságszagú kérdés, hogy két ember üzeneteket vált, egy 1 és 32 közötti számot szeretne az egyik elküldeni a másiknak, küldhet 5 darab nulla vagy egy számot, és ezekben legfeljebb egy hiba keletkezhet, ez már nem egy valódi, valóságszagú helyzet, de azért a motivációja mögött mégis egy valódi helyzet áll. És az biztos, hogy engem ennek az absztrakt oldala fog meg. Engem az fog érdekelni, hogy hogyan alakítsunk ki olyan kommunikációs protokollt, ahol minél, mondjuk akár minél kevesebb nulla egy szám segítségével, minél rövidebben tudjuk elküldeni az üzenetet, és mégis igaz legyen az, hogyha abba belecsúszik egy hiba, vagy két hiba, akkor még az üzenet dekódolható. Egy mérnöki érdeklődésű embert nem ez érdekli. A mérnöki érdeklődésű embert az fogja érdekelni, hogy hogyan tervezzem meg ezt a kommunikációs csatornát úgy, hogy ne kerüljön bele hiba.
Majd a hibajavító kódokhoz még visszatérünk, mert a gyakorlatról kell beszélnünk még más területekről is, viszont hogyha egy kicsit elkanyarodunk innen, én már tudom, hogy végülis az ön matematikai karrierje tulajdonképpen egy családi legenda szerint egy autóbusz megálló köszönhető, vagy legalábbis komoly befolyása volt egy autóbusz megálló erre. Erről mesélne?
Ez abszolút így van. Hát a családi legendárium úgy tartja, hogy az, hogy én matematika irányába indultam el, az a debreceni tömegközlekedésnek köszönhető. Tehát én Debrecenből származom, azon belül is egy Pallag nevű település részről. Debrecenen lényegében kívül van, akár ilyen 5 kilométerre azt hiszem, és elég ritkás a tömegközlekedéssel az összeköttetés. A 13-as számú busz jár Pallag és Debrecen belvárosa között, és hát amikor a szüleim azon gondolkodtak, hogy én melyik általános iskolába menjek, akkor az egy nagyon fontos szempont volt, hogy hogyan lehet majd oda eljutni akkor is, hogyha engem nem visznek autóval, és ezért kiválasztották azt az iskolát, ami a busz útvonala mellett a legpraktikusabbnak és közelébbnek tűnt. Ez az azóta úgy hívják, azt hiszem, hogy Debreceni Egyetem, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetem volt. A Debreceni Egyetemnek az Arany János gyakorló általános iskolája volt, és ott már az első osztálytól kezdve volt speciális matematika tagozat, engem oda irattak be, és hát nagyon gyorsan kiderült, hogy én ezt szeretem csinálni. Az is kiderült, hogy nem vagyok benne ügyetlen, de az osztályban volt egy srác, aki sokkal előrébb járt, mint én. Sok mindent tanult a bátyjától, és nagyon-nagyon ügyes volt matematikából, és ez engem nagyon-nagyon frusztrált, hogy hiába vagyok én is alapvetően ügyeske, és hiába tudok én is minden kérdésre válaszolni, amit a tanárnő kérdez, ez a srác nálam sokkal-sokkal többet tud. És ez valahogy megfelelően motivált már kiskoromtól kezdve, és azóta meg valahogy mindig, amikor felmerült a kérdés, hogy menjek tovább matematika irányába, vagy váltsak valami másik irányba, akkor mindig a matematika volt az, ami jobban érdekelt, mint bármi más éppen akkor. Úgyhogy így lett belőle matematikus. Aztán később a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba jártam, de az is olyan volt, hogy az is egy speciális matematika tagozat, az volt ott a városban a legjobb matekos iskola, és akkor én azért mentem tovább arra. Aztán egyetemen meg már itt az ELTE-n voltam Budapesten.
De lehet azt mondani, hogy versengő alkat volt? Ez megmaradt vajon?
Én nagyon versengő alkat voltam gyerekként. Uh-huh. Magyarország helyzete szerintem elég különleges abból a szempontból a matematikában, hogy nagyon sok, és egyébként színvonalas és látogatott matematika verseny van Magyarországon, és engem ez megfogott már az általános iskolában is, és igen, az is nagyon motivált, hogy az osztályon belül én hogy teljesítek. Tehát rám nagyon-nagyon jó hatással volt az, hogy volt az osztályban más is, aki ezekre ment, és nálam jobban szerepelt. És én jártam ezekre a versenyekre, amiknek egyébként utána azért, amikor az ember nagyobb lesz egy szociális pozitív oldala is, abban az értelemben, hogy megismerkedik az ember. Magyarország azért nem egy óriási nagy hely, tehát mire az ember 9-es, 10-es lesz, addigra megismeri a többi versenyző alkatot. Tehát addigra már tudja, hogy kik azok az országban, akik még nagyon lelkesen matematika versenyeznek. Úgyhogy én elég kompetitíven álltam ehhez, és nagy lelkesedéssel vettem ezekben részt. Sose voltam igazán élversenyző, tehát nem voltam a korosztályomnak a csúcsa, de nagyon lelkesen versenyeztem olyan 10-es koromig mondjuk, 11-dik, 12-dikben is elindultam még, de valahogy úgy 10-dik környékén teljesen világossá vált, hogy én ami a csúcsa a matematika versenyzésnek, az a Nemzetközi Diákolimpia, az világossá vált, hogy én nem leszek a olimpiai csapatnak tagja, nem voltam olyan gyors, olyan ügyes, olyan akár ambiciózus is, tehát nem tettem bele annyi energiát, mint amit mások, de azért én ma is úgy gondolok erre vissza, hogy ez nagyon-nagyon jó volt, mert ezzel a motivációval én nagyon sok matematikát megtanultam.
Van olyan könyvélmény, vagy olyan emlék, ami valahogy a matematikához köti, bármilyen más terület inspirálhat-e egy fiatalembert?
Szerintem feltétlenül, de az én esetemben ez kicsit fordított volt. Tehát nekem előbb volt meg a matematika iránti érdeklődés, és aztán ennek következtében tudtam bizonyos ilyen műveket különösen értékelni. Tehát szerintem akkor körül jelenhetett meg, amikor én kis-középiskolás voltam, a Kótkönyv nevezetű alkotás, ami a titkosírás és rejtjelfejtés történetét mutatja be az ókortól aznapig, mint amikor a könyv megjelent. A rejtjelfejtésben nagyon sok logika és nyelvészet és matematika is van. Aki ilyesmi iránt érdeklődik, ez egy zseniális könyv. Tehát ez alapvetően szórakoztató, mesélő, tele van anekdotákkal, de én mire olvastam addigra már, amikor a kicsit technikásabb matematikai részekhez értünk, nekem már az is nagyon elérhető volt akár egy középiskolás matematika tudással, és engem az nagyon lekötött, és nagyon tetszett. Tehát inkább azt mondanám, hogy a matematika szeretete, meg az akadémikus körökben való mozgás, az bizonyos könyveket, akár filmeket külön érdekességgel tölt. Például nekem az Oppenheimer, amikor először megnéztem, nagyon élveztem azt a filmet. Minden filmes értéke mellett engem azt szórakoztatott benne, hogy úristen, ezek a nagyon híres tudós emberek itt-ott csak úgy bele futnak egymásba és beszélgetnek a folyosón, és én ugyan nem vagyok olyan szintű tudós ember, mint akik abban a filmben előfordulnak, de nagyon sajátomnak éreztem a közeget, hogy jé, Oppenheimer itt beszélget egy híres Nobel-díjassal, és csak úgy a folyosón éppen, ahogy összefutottak, beszélgetnek az éppen aktuális kérdésről. Úgyhogy nekem inkább fordított, hogy bizonyos műveket jobban tudok értékelni, amiatt, mert belelátok mögé kicsit jobban.
És vajon mi múlik az, hogy például egy matematikust érdekele a matematika története? Hogy kik voltak a nagy elődök, vagy hogy hogyan fejlődött a matematika egyáltalán?
Abszolút habitus kérdése. Abszolút létezik az a fajta matematikus, akinek ha egyszer elmondtad a problémát, és az elkapta a fantáziáját, tehát tetszik neki a kérdés, amit feltettél, akkor semmi más nem érdekli. De én a magam részéről inkább úgy élem meg, hogy a matematika történet annak is egyébként inkább az elmúlt 100 év, mondjuk így mondanám. Az azért nagyon fontos, mert úgy tudom a saját munkámat és mások munkáját kontextusban elképzelni. Az nagyon sokszor felmerül, legalábbis bennem, mint matematikusban, de másokban is, hogy amikor hallgat egy, vagy olvas egy másik matematikusnak munkáját, konkrétan hallgatok egy előadást, amin valaki elmeséli saját munkáját, akkor bennem az reflexé vált, hogy értékeljem. Ami alatt nem azt értem, hogy pálcát török felette, hogy ő mit csinál, de az egy reflexé vált, hogy megpróbálom elhelyezni azt, hogy amit ő csinál, az vajon mennyire nehéz, vajon mennyire érdekes, vajon mennyire tarthat számot akár a matematikus, elméleti matematikus közösségen belül érdeklődésre.
De ezt honnan tudja meg?
Nem tudom, de próbálom. Megpróbálom elhelyezni az ő munkáját, mert nagyon sok helyzetben ez egy fontos információ. Van olyan, hogy engem tényleg csak a matek érdekel, és jól érzem magam egy ilyen előadáson, de mondjuk, ha meg arra gondolok, hogy az ember körülbelül végzős doktorandus, és azon gondolkozik, hogy hol lesz a következő állása, akkor az egy elég természetes hozzáállás, hogy amikor mások munkáját hallgatom, akkor kíváncsi vagyok, hogy az vajon mennyire erős ahhoz képest, mint amit én fel tudok mutatni. És szerintem az, hogy az ember bizonyos alapvető matematika történeti dolgokkal tisztában van az elmúlt 100 évből, az abban nagyon sokat segíthet, hogy ezeket a kérdéseket meg tudja magában válaszolni, akár a saját munkájával kapcsolatban. Hogyha én készülök egy előadásra, akkor az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ezen már 50 éve gondolkoznak, és nem jött ki. Az egy mélységet, nehézséget, tekintélyt kölcsönöz az adott kérdésnek, de az is nagyon fontos, hogyha azt tudjuk mondani, hogy igen, amin mi gondolkozunk, az már régen természetes módon felmerült, és igazából egy csomó mindent, amit mi most itt mondunk, már régen tudtak, csak ahogy mi mondjuk, az modern és esetleg olyan dolgokra világít rá, amit akkor még nem tudtak megcsinálni. Ez mind-mind fontos és értékes információ ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a munkát a matematika egészen belül.
És ez el is vezet ahhoz a kérdéshez, amiről mi korábban már beszélgettünk, hogy honnan tudja egy matematikus, hogy ami eszébe jutott probléma, és amivel foglalkozni akar, hogy az vajon egy teljesen új probléma, vagy valaki már rég megoldotta. Tehát mit csinál?
Először is szerintem az a rövid válasz, hogy amikor eszébe jut a kérdés, akkor nem tudja. És ez egy olyan kérdés, amit magának kell megválaszolni, és egyrészt fontos és nehéz kérdés, másrészt én nem feltétlenül vagyok ebben nagyon ügyes, tehát én többször beleszaladtam már olyanba, hogy olyasmiken gondolkoztunk, vagy gondolkoztam, amiről aztán később kiderült, hogy már ismert. Azt hiszem, hogy ebben nagyon sok más matematikus is beleszalad. Szerintem az a legpraktikusabb megoldás, amit én a saját oldalamról tapasztalok, hogyha az ember érdeklődését felkelti egy probléma, és mondjuk úgy érzi, hogy szívesen gondolkozna rajta, akár már úgy érzi, hogy valami mondani valója is lenne ezzel kapcsolatban egy részeredmény, vagy ilyesmi, akkor mielőtt nagyon komoly időt öl bele, azelőtt érdemes körbe kérdezni, természetes dolog megkérdezni a témavezetőt, volt témavezetőt, a környéken lévő szakértőket, hogy ők mit tudnak mondani. És még ha ők nem is fognak tudni erre esetleg válaszolni, nem fogják tudni megmondani, hogy ez nyitott vagy sem, azt meg fogják tudni mondani, hogy kit kell kérdezni. Mert a témáknak vannak nemzetközi szakértői, és aki már nemzetközi szinten egy vezető tudós, az általában tud arról, ami igazán fontos. És persze kihagytam az első lépést, hogy az ember üsse be a Google-be, és kérdezze meg a Google-t, hogy mit tud a témáról. Egyébként ebben a ChatGPT is egy nagy előrelépés. Tehát a ChatGPT ilyen jellegű munkára való fogása szerintem egy nagyon érdekes és új eszköz. Nem csak a matematika tudományban, hanem minden tudományágban. Tehát igen, van egy olyan oldala, hogy az ember saját maga irodalmaz és utána néz, de nagyon fontos, hogy ne csak így próbálkozzon, mert csomó minden lehet, ami akár még nincs fent az interneten. Tehát az is előfordulhat, hogy én elkezdek gondolkozni ezen a kérdésen, két lépésben eljutok valakihez valahol máshol a világon, aki azt mondja, hogy igen, de én tudom, hogy a szomszéd szobában lévő professzornak a doktorandusza éppen ezen gondolkozik. Ne kezdj most el rajta gondolkozni, mert akkor azzal esetleg tönkreteszed az ő doktori disszertációját, vagy fordítva, hogyha ő készül el hamarabb, akkor a te általad beletett munka fölösleges. Tehát ilyen szempontból is nagyon praktikus lehet, hogyha az ember nem csak a világhálón, hanem a valódi kapcsolatok, munkakapcsolatok mentén is akár csak 2-3 lépést tesz.
Igen, de az egy másik verzió, ami az ön esetében van például ezzel a marseille-i kutatóval, hogy akkor elkezdenek egy problémán együtt dolgozni. És akkor beszélhetnénk arról, hogy mi az a probléma, ami most éppen foglalkoztatja, csak azért, hogy érzékeljük, hogy milyen mélységekig lehet bevonni valaki mást, vagy miért fontos bevonni valaki mást.
Hát itt a konkrét probléma, amiről szó van, az egy véletlen gráfokat érintő kérdés, aminek a matematikájáról szívesen beszélek egy kicsit később, de a konkrét történet az volt, hogy velem szembe jött ez a kérdés, ez alatt azt kell érteni, hogy korábbi munkáimban ez egy elvarratlan szál volt, gondolkodtam dolgokon, társszerzőkkel együtt cikket is írtunk bizonyos eredményekből, de egy cikknek sose az a vége, hogy megértettük az egész világot, hanem megértettük azt, amit most itt szeretnénk leírni, azt leírjuk, de azért még nagyon sok más kérdésünk is van, ami természetes ebben a kérdésben, azt még nem értjük, hogy, azt sem értjük, hogy, és nekem ez a kérdés egy ilyen azt sem értjük még, hogy típusú kérdésem volt, gondolkodtam rajta egy kicsit, volt néhány mondani valóm is már ezzel kapcsolatban, és elmeséltem a kutatócsoportom vezetőjének, a Bért Miklósnak, aki meghallgatta, és az volt a reakciója, hogy igen, ez szerint egy nagyon jó kérdés, nyugodtan gondolkozzak rajta, mert szerinte is izgalmas, de mielőtt komoly időt ölnék bele, azelőtt kérdezünk körbe, és először is írjunk Izraelbe egy matematikusnak, aki ebben a kérdésben szerinte a második számú szakértő a világon, kérdezzük meg, hogy tudja-e a kérdésre a választ. És akkor megírtam ezt az e-mailt, és egy hét múlva válaszolt a kettes számú szakértő, hogy hát bocsánat, hogy csak egy hét után válaszol, de ezen gondolkodnia kellett, mert nem volt benne biztos. Arra jutott, hogy ez nem ismert, és nem is tudja, hogy kell megcsinálni, úgyhogy sok szerencsét kíván, jó kérdés.
De ez egy matematikusnak egyébként ez már siker, hogy kitalált egy olyan problémát, vagy ez még nem
egy
az?
Egy bizonyos fokú siker, abszolút. Aha. Tehát, hogy is mondjam, ez egy sokkal jobb visszajelzés, mint hogyha nem válaszolna, vagy ha azt válaszolná, hogy nem ismer, de szerintem nem is érdekes. Ezt is válaszolhatná, bár ahhoz kell egy bizonyos fokú, nem tudom. Nem rossz indulat, de azért ez a fajta őszinteség nem jellemző a matematikusokra, hogy egy levélben leírják, hogy a másik kérdése szerintük érdektelen. De itt világos volt a levélből, hogy tényleg úgy gondolja, hogy ez egy érdekes kérdés. És akkor erre a főnököm azt mondta, hogy na jó, akkor ha ezt megléptük, akkor most írunk az első számú szakértőnek, ez Charles Bordenave Marseille-ben, és ő azonnal válaszolt, tehát egy-két órán belül válaszolt a levelemre, hogy nagyon érdekesnek találja a kérdést, benne is felmerült már, vannak ötletei, de nem tudja, hogy kell megcsinálni pontosan, viszont ha engem érdekel, akkor ő nagyon szívesen gondolkodna ezen közösen. Úgyhogy ez nagyon jó leső érzés volt, én nyilván megírtam rögtön, hogy persze én nagyon szívesen gondolkodnék ezen közösen, és
a téma legjobbjával.
Persze, ezen nem volt sok gondolkodni való, és meg is írtam neki, hogy ha gondolja, akkor zoomon már is, vagy szóval, hogy online. Találjunk egy megfelelő időpontot, és akkor majd videót csevegünk erről, és erre rögtön az volt a válasz, hogy igen, igen, ez jó ötlet, beszéljünk is meg egy időpontot az online csevegésre, de amúgy meg, hogyha én hajlandó lennék elutazni Marseille-be, és ott egy hétig beszélgetni erről, őt meglátogatni, akkor ő arra is nagyon nyitott lenne, és van is erre pénzügyi fedezete, hogy engem ezzel meghívjon. Én meg erre nagyon gyorsan válaszoltam, hogy na jó, akkor ha nagyon muszáj, hajlandó vagyok Marseille-be menni matematikát csinálni. Úgyhogy ez nagyon jól sült el, és azóta is gondolkodunk egyébként ezen a problémán. Megoldani nem sikerült, részeredményeket értünk el, és hát egyre inkább arra jutunk, hogy igen, igen, ez egy nagyon jó kérdés, csak minél többet gondolkodunk rajta, annál inkább érezzük a mélységét és nehézségét.
Ez igazán szép történet. Tóth László Márton a vendégem, akivel eddigi munkáiról és a matematikus lét kihívásairól beszélgetünk. Rövidesen a szünet után visszajövünk.